Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk, ahogyan a résztvevők azt hiszem a programon látták, az egyház fogalma a köztudatban és az egyház biblikus fogalma. Lehet, hogy pusztán a cím alapján nem látjuk, hogy miért olyan fontos ez a téma, de remélem, hogy a bővebb kifejtésnél mindegyikünk számára megvilágosodik. Hát miért is időszerű ez a téma? A vallás és az egyházak jelentősége ma világszerte nő. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy globális korszakfordulónak a kellős közepén vagyunk ebből a szempontból. Nagyon nagyot változott a világ. Gondolom most, amikor II. János Pál pápa temetése és az új pápa beiktatása volt, valahol mindenki ráérzett vagy rácsodálkozott erre, hogy milyen hatalmas változás ment végbe a világban rövid idő alatt a valláshoz, egyházakhoz való viszonyt illetően. Szinte szimbolikusnak tekinthető az a jelenet, amikor ugye a világ vezető nagyhatalma, az Amerikai Egyesült Államok 5 képviselője, mostani elnök, annak az apja, előző elnök, külügyminiszter, mostani elnök felesége, ahogy a Washington Post című napilap írta, 6 percig néma, csendes imába merülve voltak II. János Pál pápa ravatalánál. Szinte szimbolikusan fejezi ki ez a jelenet, ami gondolom még a fotója is többeknek a szeme előtt van, hogy a világi hatalom ma az egyházak szövetségét keresi. Ez a jelenet is egyértelműen ezt fejezte ki. Egy magyar író, Spiró György, most egy könyvet jelentett meg, ebben ugyan ő sajátosan értelmezi a jelenleg zajló eseményeket, de minden esetre egy megfogalmazása, amelyel ezt mondta, hogy vallásos világforradalom van kibontakozóban, azért függetlenül attól, hogy ő ezt milyen tartalommal tölti meg, maga a mondatnak a megfogalmazása azért teli találat, mert arra utal, hogy forradalmi sebességgel és erővel változik meg valami a világban az egyházhoz, valláshoz való viszonyt illetően. Tegyük fel a kérdést, hogy mi a háttere ennek a különös globális fordulatnak. Egy nagyon rövid áttekintésben emlékezzünk meg arról, hogy hátunk mögött van a modern korszak, és most már csak nem azt mondhatjuk, hogy a posztmodern korszak, hogy annak is a végén vagyunk. És mi volt a modern korszaknak a lényege, ami a felvilágosodás és a nagy francia forradalom hatására alakult ki? Ugye ez a középkori egész civilizációra, vallásos alapozású civilizációra is sok rossz emléket és rossz gyümölcsöt termő civilizációra való ellenhatásként a szabadság. Az emberi szabadságnak az eszméje volt a legdöntőbb, és a hit az emberi észben és az emberi teljesítményben. Ugye még emlékszünk talán, most már ugyan szinte régmúltnak tűnik, a nevezetes jelenetre, az ész istennője ünneplésére a párizsi Notre-Dame-ban. És jellemző volt ugye erre a korszakra a tudományok hihetetlenül gyors fejlődése, mert most ez semmiféle vallási ideológia nem ellenőrizteti és nem kötözheti meg. És a tudományban való hit, mondhatnánk szinte a tudomány mitosza alakult ki, a hit az emberben és a hit az emberi tudományban. Úgy is szoktuk mondani, hogy egy materialista korszak jött létre, ugye, amely a fogható anyagi, evilági dolgokra koncentrál. Mindenképpen jellemzi ezt a szekularizáció, ami azt értjük, hogy nem a transzcendenssel, a természet fölöttivel foglalkoznak az emberek, hanem az evilági dolgokkal, és az ateizmus, mint új jelenség is feltűnt, és egyre jobban terjedt, egészen a posztmodern korszak, még annak is körülbelül a jó feléig, még mindig terjedőben volt az ateizmus, amely egyrészt lehetett elvi, tudatos ateizmus, másrészt pedig gyakorlati ateizmus, hogy valaki ugyan nem foglalkozik se filozófiailag, se eszmeileg azzal, hogy van Isten vagy nincs, de gyakorlatilag teljesen nélküle és tőle függetlenül éli az életét. Most kétségtelen, hogy ennek a modern korszaknak nem lett az az eredménye, hogy megoldja a történelem problémáit, megoldja az egyénnek vagy az emberi társadalomnak a problémáit. És erre következett az úgynevezett posztmodern, modern utáni korszak, amit jellemzett a kiüresedés, ugye egy kiábrándultság, mert ez az új irányzat sem hozta azt, amit az ember szeretett volna. Ugye, ahogyan még Petőfi a 19. század költőiben olyan szépen leírta, hogy amikor a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, és a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, hát azért nem hozta meg a modern korszak sem ezt az eredményt. És ebben a korszakban megjelennek tehát egyrészt, ahogy említettem, a kiábrándultság, az útkeresés, és a hitetlenkedés magának, az igazságnak a létezésében. Így is szokták mondani, hogy egy ideológiai vákum, egy ideológiai légüres tér keletkezik, és jellemzi ezt a korszakot a szabadság szélsőségeinek a megnyilatkozása is. Azért az emberi természetben benne van az a lázadási hajlam, hogy függetlenül mindenféle erkölcsi törvénytől, és úgy látszik, hogy az ember ebben nem tudja eléggé kitombolni magát. A modern korszak után még a posztmodern korszakra is bőven jutott ebből, ugye a szexuális forradalom a végletekig, és minden más vonatkozásban is a szabadság kultusznak a szélsőségei jellemzőek. És azt mondhatjuk, hogy most már a posztmodern korszak után megyünk bele egy új konzervativizmusnak a korszakába. Azért mondtam, hogy valami globális korszakfordulónak a kellős közepén vagyunk, körülbelül mostanában vált át a posztmodern korszak egy új konzervativizmusnak a korszakába. Mit érthetünk azon, hogy új konzervativizmus korszaka? Azt, hogy egy korábbi értékrendszerhez való visszatérés, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mi táplálja ezt az új konzervativizmust. Ugye ma még látjuk a többé-kevésbé liberális irányzatok, vagy a kifejezett liberalizmus és a konzervativizmus küzdelmét, de nem kétséges, hogy az új konzervativizmus térhódításának kedvez a jövő. És pedig miért? Mi táplálja ezt? Hát az egyik oldalon táplálja a tömegek igénye. Mert az emberek különösen a posztmodern korszak kiábrándultságából, gyökértelenségéből, az ifjúságnak a teljesen elv és eszmény nélküliségéből, és a teljes erkölcsi nihilből kiutat keresnek, és a szabadság szélsőségeivel szemben súlyos ellenérzések vannak. Ugye az emberek úgy érzik, hogy az egész civilizáció veszélyben van, az egész emberi civilizáció ezek miatt, és ma a tömegeknek a nyomása érződik abban, hogy most már az új jelszó nem a szabadság, nem az egyenlőség, nem ezek, az új jelszó a rend, az erkölcs és a biztonság. Az emberek úgy érzik, élhetetlenné kezd válni a föld, és biztonságot akarnak mindenek előtt, rendet és erkölcsöt. Megfigyelhetjük, hogy ahogyan a tömegeket a posztmodern korszakkal szembeni ellenhatás motiválja, és ahogyan egyre jobban a biztonságra, rendre és az erkölcsre vágyakoznak, úgy megjelenik szinte a liberalizmusnak a gyűlölete sokak részéről. Mindennel együtt elvetik ezt az irányzatot, mert úgy érzik, hogy most már ezek azok, amelyek létfontosságúak az ember számára. Egy másik dolog, ami táplálja ennek az új konzervativizmusnak az előretörését, ez, hogy a világi hatalom szövetségest keres az egyházakban és a vallásokban, ugyanis a posztmodern korszakban már nem lehet embereket egységbe vonni. Nincs olyan ideológia, amivel egységbe lehetne vonni az embereket. E világi hatalom valamilyen ideológia nélkül, valamilyen ideológia szövetsége nélkül egyszerűen nem képes összefogni az embereket, és nem tudja befolyásolni az embereket a maga céljainak megfelelően. Tehát szinte kormányozhatatlannak tűnnek a társadalmak, és ez is táplálja ezt az irányzatot. Csak azért példaként említem meg, hogy ez mennyire így van, Ugye Amerikában lezajlott a két elnök küzdelme a közelmúltban, és mivel vesztette el Kerry a választást? Noha még az ilyen nemzetközi közvéleménykutatások is neki kedveztek meg. Hát mindenki azt satszolta, hogy valószínűleg ő fog győzni. Azzal, hogy elment odáig, hogy ő a homoszexuálisok házasságának is szabad teret engedne, ami úgy gondolt, hogy ez a következetes liberalizmus a részéről, és ez olyan ellenhatásokat váltott ki, hogy viszont más vallásos tömegek, pedig ezek a úgynevezett amerikai radikális protestánsok, vagy az evangelical irányzatú protestánsok, ezek sürgősen felsorakoztak Bush elnök mögé, amit persze a megfelelő propagandisták jócskán elősegítettek, mégpedig éppen az egyházvezetők és lelkészek részéről, hogy ezeket a tömegeket, mint egy, ahogy satszolják, egy körülbelül 4 millió szavazó bázist hirtelen és váratlanul még a választások előtt mozgósítottak, hogy eldöntse a csatát. Ugye erre szokták azt mondani, hogy rengeteg szavazatot kapott Kerry, de a pehtyére még többet Bush soha nem látott mennyiségű szavazatot, mert olyan tömegek is megmozdultak a szavazásra, akik azelőtt sohasem. Tehát ez is mutatta, hogy mennyire az emberek rend, erkölcs, biztonság, ezeket tekintik ma már elsődlegesnek, és azok a politikusok nyernek, akik ezeket tűzik a zászlajukra. Na most szeretném, ha világosan látnánk azt, hogy ez a bizonyos új konzervativizmus azért nem egészen a régi Isten hithez való visszatérés. Sőt, egyáltalán nem. Tudnilik, mi az, amit figyelembe kell venni? Az, hogy a korszellem, az előző modern és posztmodern korszak egyáltalán nem hagyta érintetlenül az egyházakat, a kereszténységet. Hanem a kereszténységen belül is például létrejött ilyen irányzat, ezek mondjuk amerikai protestánsok között jött létre, de a jelszó az egész modern kereszténységre jellemző volt. Első percre melbevágó, meghalt az Isten, vagy az Isten halott teológia. De tudták, hogy mit akarnak kifejezni ezzel a kiélezett jelszóval, azt, hogy a régi időknek az Isten képe, tehát, hogy egy élő Isten, aki történelembe beavatkozik, egyének életébe beavatkozik, aki csodákat cselekszik, aki kézzelfogható teremtő hatalommal rendelkezik. Szóval a régi időknek ez az Isten képe már nem létezik. Ilyen Istenben a ma kereszténysége nem hisz. Ezt fejezték ki az Isten halott, vagy a meghalt az Isten jelszóval. Azután megjelent az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, ugye a Biblia értelmezésben, amely tulajdonképpen végül oda vezetett, hogy gyakorlatilag teljesen kiüresítette azt a meggyőződést, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hogy a Bibliának mérték szerepe lenne, vagy a Biblia komolyan és határozottan Isten szavaként lehetne egy mérték, egy alap a kereszténység számára. Ugyanígy megtörtént a korszellemmel való szövetkezés, például az evolúció és a teremtés hit egybeértelmezésénél, összekapcsolásánál. Tehát az a kereszténység, amely most az új konzervativizmus révén újra a hatalom közelébe jut, és újra rendkívüli befolyást szerez az emberiség körében, ez nem ugyanaz, ami volt. Ezen a korszellem rajta hagyta maga nyomait, tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy nem az Isten hithez tér vissza az emberiség. Most nem akarok abba belemenni, hogy mennyire volt komoly az Isten hit a középkorban, vagy az ókorban, vagy szóval akkor is milyen ferdülések és hiányosságok voltak, de az tény, hogy mégiscsak egy létező és aktívan munkálkodó, és ember és történelem közelben létező Istenben hittek. Most ilyen Isten hit nem tér vissza, mert ez kiüresedett, ez eltűnt tulajdonképpen a modern korszellem hatására az egyházakból, hanem valójában az intézményes vallásosság, és vagyis az egyházak és az egyházi hagyományok megelevenedéséről, az ezekhez való visszatérésről van szó. Tehát még egyszer elmondom, a különbség itt van, nem a mindennek mértéke az Isten eszméhez, nem valamilyen tényleges Isten hithez kanyarodik vissza ma az emberiség az új konzervativizmus révén, hanem a modern és a posztmodern korszak hatásait magánviselő mai keresztény egyházak jutnak befolyáshoz, és itt igazából az egyházakhoz és az egyházi hagyományokhoz való visszatérésről, és ezeknek a hatalom státuszába jutásáról van szó. Egy pillanatra álljunk meg, és szeretnék most néhány bibliai igére hivatkozni, hogy milyen különös, hogy aki a Bibliát tanulmányozza, az semmi nem érheti meglepetésként, ami zajlik az emberi történelemben egészen a legvégéig, az igazi korszakváltásig, a Jézus Krisztus visszatéréséig, mert döbbenetes, hogy a Biblia erről is előre szólt, hogy vallásos reneszánsz lesz az emberi történelem végén Jézus visszajövetele előtt, de hogy ez nem a valódi Isten hitnek a megelevenedése lesz, hanem, ahogy mondtam, egy intézményes vallásosságnak, egy egyházias vallásosságnak és egyházi hagyományoknak a megelevenedése. Idézném Lukács evangéliuma 18. fejezete 8. versét. Jézus tette ezt a megjegyzést földi életében. Avagy az emberfia, amikor megjelenik, talál-e hitet a földön? Ugye? Avagy az emberfia, amikor megjelenik, talál-e hitet a földön? Tehát ezzel Jézus azt mondta, ami a valódi hitet illeti, hát ez az emberi történet végén nem is lesz olyan könnyű a valódi hitet találni. De idézném a Timóteushoz a második levél 3. fejezetéből az 1. és 4. verset, ahol pedig Pál apostol ezt mondja, hogy az utolsó időben emberek felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Ez az egyik legdöbbenetesebb, legtömörebb megfogalmazás a Bibliában. Mondhatom nyugodtan, hogy a Biblia ezzel megjövendölte a mi korunk új konzervativizmusát, amelyet tömören így jellemez, tömegek felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Korábban is utaltam rá, és most még egyszer hadd hivatkozzam, hogy közvetlen ezt megelőzően úgy jellemzi az embereket az utolsó időben, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ugye milyen tökéletesen jellemzi ugye a modern, még inkább a posztmodern korszakot, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ugye a gyönyör válik Istenné, vagy életcéllá, a legfontosabbá az emberi életben. És most azt mondja, ez hirtelen megfordul, de nem gyökerében, nem változik meg ez a mentalitás, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, csak a kegyesség látszatát veszik magukra széles tömegek, miközben annak az erejét, a tényleges élettel átalakító erejét nem ismerik, megtagadják. És még idézhetném Péter 2. levele 3. fejezetéből is az igét, ahol azt olvassuk, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak, és ugyan mifelett gúnyolódnak, kiderül, hogy a teremtést magát nem tagadják, vagy az Isten létét, de gúnytárgyává válik ilyesmi, hogy vízözön, vagy hogy Jézus visszajövetele, mint valódi történelmi esemény. És azt mondják, mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Vagyis azt mondják, a történelem zajlik, a természet éli a maga életét, Isten valahol létezik, mint ősok, mint végső mozgató, de a történelem és a természet állandó, és éli a maga önálló életét, és azzal nem kell számolni, hogy Isten akár a múltban, akár a jövőben ezekbe a folyamatokba ténylegesen beleavatkoznék. Tehát az a bizonyos Biblia élő Istene, aki szól és cselekszik, az nem létezik. Ez az irányzat is ugyanazt mondja. És most még lépjünk egy kicsit tovább. Miközben tehát az egyházaknak a társadalmi befolyása az egyre növekszik, és a világi hatalmakkal való szövetség is erősödik, a másik oldalon azt látjuk, hogy nagyon sok ember létezik, akik a posztmodern korszak nyomán azt mondhatjuk, hogy szintén látják, hogy a modern korszak nem hozott megoldást, látják a posztmodern korszaknak a fonákságait is, és így mondhatnánk, amolyan keresők. Tehát tömegekre az jellemző, így fogalmazhatnánk, hogy a maguk módján vallásosak. Talán láttunk is ilyen statisztikákat, vagy olvastunk is ilyen elemzéseket statisztikákról, amelyek azt állapítják meg, hogy az ateizmus világviszonylatban visszaszorul. Tehát a kifejezett ateisták száma világviszonylatban csökken. Viszont megoszlik a vallás felé hajlóknak az iránya két ágazatra. Az egyik ágazat az, akik intézményesen vallásosak, akik az új konzervativizmus egyházias vallásosságát követik, és ehhez csatlakoznak. Egy másik nagy tábor pedig, akiknek ellenérzéseik vannak egyházzal, egyházias vallásossággal szemben, ők útkeresők, és így határozzák meg magukat, hogy a magam módján vagyok vallásos. Tehát ez már-már egy bevett statisztikai kategóriává lett, hogy emberek egy része a maga módján vallásosnak tekinti magát. Tehát amit most felsoroltam, hogy milyen irányzatokba sorolhatóak ma az emberek, hogy vannak tehát az intézményesen egyháziasan vallásosok, és a számuk kétségtelenül nő. Aztán vannak a keresők, a maguk módján vallásosak, és végül vannak a biblikus keresztények, akik, hogy így mondjam, a bibliai kinyilatkoztatás módján vallásosak, tehát azt tekintik mércének a maguk számára. Ez nem mond ellent annak, amit előzőleg mondtam, előzőleg ugye három más kategóriát állítottunk föl pont a megelőző előadáson, de akkor egy kicsit más szempontból néztük a dolgot. Azt mondtuk, hogy vannak fundamentalista keresztények, vannak, akik az élménykereszténység irányzatához tartoznak, és vannak a biblikus keresztények. Hát most, ha ezt a két kategorizálást össze akarom hasonlítani, akkor azt mondhatom, hogy a fundamentalista keresztények és az élménykereszténység irányzatához csatlakozók, ezek az intézményes vallásosság kategóriájába tartoznak. Ugyanis az úgynevezett élménykereszténység irányzatát követők, ide tartoznak ugye a karizmatikus mozgalmak, ezeknek sokféle típusa, ezek is nagyon szeretnek egyházi tekintélyre feltekinteni. A sztár evangélisták tetszésük szerint mozgatják őket. És akkor ugye mondtam, van a másik nagy kategória a keresők, a maguk módján vallásosak, és a harmadik a biblikus keresztények. És most lépjünk megint egy lépéssel tovább. És ha ilyen nagyon időszerű ma az egyháznak és az egyházias vallásosságnak a térnyerése, és ugyanakkor viszont a másik oldalon sokak ellenérzése ezzel a vallásossággal szemben, és bizalmatlansága, és inkább csak a maguk módján akarnak vallásosak lenni, akkor itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, hogy egyáltalán mi az egyház. Hát próbáljuk először meghatározni, hogy a köztudatban mi él arról, hogy egyház. A köztudatban az él, hogy az egyház az egy földi szervezet, az egy földi intézmény, amely Istent képviseli és Isten akaratát közvetíti. Tehát ha most itt a hátam mögött lenne egy tábla, akkor egy ilyen hierarchikus ranglétrát kéne felállítanom, hogy legfölül odaírnám, hogy Isten, aztán odaírnám, hogy egyház fő vagy egyház vezetőség, aztán odaírnánk, hogy a klérus, a papok vagy lelkészek, és alá azt, hogy a hívők. Ugye ez az egyház fogalom roppant kézenfekvőnek tűnik, hogy ugye van az Isten, és akkor van egy földi szervezet és intézmény, amely képviseli az Istent és közvetíti az akaratát. Tehát Istenhez legközelebb áll az egyházfő vagy az egyházvezetőség, akik átveszik az ő intencióit, az ő gondolatait vagy irányítását, továbbadják a klérusnak, a papoknak, a lelkészeknek, azok tovább a híveknek. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a köztudatban lévő egyház fogalom teljesen ellentétes a biblikus egyház fogalommal. Pedig, ahogy mondtam, nagyon kézenfekvőnek látszik, de a továbbiakból ki fog derülni, hogy miért. Sőt, még tovább megyek, és azt mondom, hogy rendkívül veszélyes ez az egyház fogalom. De ezt már meg kell indokolnom, miért mondom azt, hogy rendkívül veszélyes ez az egyház fogalom. Ugyanis ennél az egyház fogalomnál megjelenik, becsúszik az Isten helyettesítés eszméje. Vagyis az a felfogás, hogy Isten maga elérhetetlen, Istennel közvetlenül kapcsolatban az ember nem léphet, tehát van itt egy helyetteseként létezik egy földi szervezet, egy földi intézmény, amely Isten helyetteseként, isteni tekintéllyel, Isten nevében szabja meg a klérus, a papok, a lelkészek és a hívők dolgát. Majd még a továbbiakban is ez még világosabb lesz, hogy ez a bizonyos Isten helyettesítés eszméje miért rendkívül veszélyes, ahogy ezt határozottan kimondtam, és a továbbiakban majd még közelebbről is indokolni fogjuk. Na most ez a köztudatban lévő egyház fogalom, ennek a testet öltése, ez hol található? Így mondhatnám, hogy a legradikálisabban, a legszembetűnőbben, a legnagyobb létszámú keresztény egyházban, a római katolikus egyházban van jelen. De rögtön hozzáteszem szinte egy lélegzetre, hogy ugyanez a típusú egyház fogalom, és ugyanilyen típusú egyházi intézmény bármely egyházban megjelenhet, ugyanilyen mintára alakulhat át bármely protestáns egyház, sőt, biblikus alapokon álló, biblikusan hívő egyház is átalakulhat erre a mintára észrevétlenül is. És ezért nem, noha a római katolikus egyház egyháztanát és egyház fogalmát fogom a következőkben egy kicsit közelebbről ismertetni, egy pillanatig se csupán a római katolikus egyházra gondoljunk, noha ez a legradikálisabb és a legegyértelműbben ezt a képletet képviseli, hanem gondoljunk arra, hogy erre a mintára bármely egyház átalakulhat bármikor. Ugyanis az emberi természet hajlik ebbe az irányba. Talán még egy kicsit indokolja meg, hogy az emberi természet miért hajlik ebbe az irányba. Szokták mondani, hogy az ember nagyon szabadságszerető lény. Ezzel kapcsolatban nekem mindig az jut eszembe, hogy ez nem teljes megállapítás. Az ember nem csak szabadságszerető lény, aki szeret lázadni minden tekintély ellen, és függetlenülni mindentől és mindenkitől. Az ember nagyon kényelem szerető is. Szeret nem gondolkozni, szeret rábízni magát másokra. Tehát egy láthatatlan Istent komolyan venni, egy láthatatlan Istennek az akaratát kutatni, egy láthatatlan Istent követni, gondolkozni azon, hogy mi az ő szava és mi az ő akarata, és ezt követni. A kényelem szerető embernek nem feltétlenül ez a legszimpatikusabb vagy a kézenfekvőbb, hanem ha a kényelem szerető ember szereti alárendelni is magát, és szereti rábízni magát valamilyen tekintélyelvű vezetésre, mert ez a dolognak a könnyebb és a kényelmesebb vége, úgy tűnik. Tehát én azt mondom, hogy az emberi természet nagyon kettős, hajlamos a lázadásra is, a mindentől és mindenkitől való függetlenülésre is, a szabadság a végsőkig való érvényesítésére, de a kényelem szeretete folytán hajlamos az alárendelésnek, nem csak az elfogadására, de az igénylésre is. Ugye gondoljunk Izrael népére, aki egyszer csak kezdte az ő Isten uralma alatti szabadságát fölcserélni arra, és semmilyen felvilágosítással nem lehetett eltéríteni ettől a szándékától, hogy ezt mondták Sámuel prófétának, aki pedig példásan vezette őket Isten akarata szerint, adj nekünk királyt, ahogy a többi népnél szokás. Mert azt akarták, hogy még így is mondták, hogy uralkodjék felettünk. Tehát az ember sokszor igényli azt, hogy valaki uralkodjék fölötte és irányítsa, és ezt az alárendelést még kényelmesebbnek tartja. Most ezek után akkor ismerjük meg egy kicsit közelebbről a római katolikus egyház fogalmat. A kezemben van a katolikus egyház katekizmusa, ugye ez, ami főként annak a bizonyos Ratzinger bíborosnak a munkája, aki most pápává lett, és a II. Vatikáni zsinat megújult szellemében került megfogalmazásra, és ezt tekintik ma ugye a római katolikus egyház hivatalos tanítása átfogó és mértékadó forrásának. 1993 óta ugye ez a hivatalos mértékadó szöveg. Most ebből szeretnék néhány részletet idézni. Így olvasom a 171. oldalról először. Krisztus a testnek, az egyháznak feje. Krisztus és az egyház tehát a teljes Krisztus. Az egyház egy Krisztussal. Figyeljük csak meg ezt a megfogalmazást, mit akar mondani. Tehát azt mondja, ott annak a bizonyos hierarchiának a csúcsán van Isten, Isten után jön az egyház, ami ugye még külön fölbontható részekre, de olyan szoros a kettő között a kapcsolat, a földi egyház annyira egy Krisztussal, hogy még latinul is kimondja, hogy a Christus totus, az az egyház. Tehát ebben ez a döbbenetes gondolat van, hogy Krisztus magában még nem is egész, hanem Krisztus csak az egyházzal együtt egész, mert az egyház annyira szorosan hozzátartozik, és az egyház annyira isteni. Azután olvasnám a 175. oldalról. Így olvasom. Krisztus egyetlen egyháza, üdvözítőnk feltámadása után Péternek adta át, hogy pásztora legyen, és őre á, meg a többi apostolra bízta, hogy terjesszék és kormányozzák az egyházat, illetve a hitet. Ez az egyház ebben a világban, mint alkotmányos és rendezett társaság a katolikus egyházban áll fenn, vagyis a Péter utóda, meg a vele közösségben élő püspökök által kormányzott egyházban. Szeretném a figyelmet fölhívni erre a kifejezésre, hogy alkotmányos és rendezett társaság. Ez azt jelenti, hogy ez egy evilági, jogilag rendezett, jogilag pontosan meghatározott és szabályozott testület. És még egy kis részletet szeretnék olvasni ugyancsak erre a témára vonatkozóan, a 166. oldalról, ahol pedig a következőt találom. Azt mondja, az egyetlen közvetítő Krisztus, tehát az Isten és az ember között, milyen szépen vallja az egyetlen közvetítő Krisztus, de rögtön így mondja, ő látható szervezettségben alapította meg, és tartja fenn szüntelenül szent egyházát. Az egyház tehát egyszerre hierarchikus szervekkel ellátott társaság, és Krisztus misztikus teste, látható gyülekezet és kegyelmi közösség. Ezek a dimenziók együtt alkotnak emberi és isteni elemekből álló egyetlen összetett valóságot. Tehát figyeltük, hogy hierarchikus szervekkel ellátott társaság látható szervezettségben van, és erre a szervezetre egy misztikus hit irányul, mert azt mondja, az emberi és isteni elemekből összetett misztikus valóság. És mi az a hit, ami erre irányul? Az a hit, hogy Krisztus és ez az egyház tökéletesen egyek, együtt alkotnak egy egységet, és a római katolikus egyházban ezt így mondják, hogy az egyház üdvösség közvetítő, nélkülözhetetlen üdvösség közvetítő. Ezt így is fogalmazzák a római katolikus teológia nyelvén, hogy szentségi jelentősége van az egyháznak. Ugye szentségeken is azt jelenti, értik, hogy kegyelem közvetítő eszközök. Tehát az egyháznak szentségi jelentősége van, szentségi jellege, kegyelem közvetítő Isten és az ember között. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy pár sort olvasni. Így olvasom a 181. oldalon. Az egyházon kívül nincs üdvösség. Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől Krisztustól jön. Idáig tökéletesen biblikus a tétel, de hadd olvassam, az egyház által, ami az ő teste. Tehát mindig szétválasztatatlanul összekapcsolja Krisztust és az egyházat, és így folytatja. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, idáig nagyon stimmel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az egyház által lesz, az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát értjük, ebbe bele van rejtve ez az állítás, hogy az egyház nélkül te közvetlenül az egyes hívő nem tudod Istent megközelíteni, nem lehetsz kapcsolatban az Istennel. Az egyház nélkülözhetetlen üdvösség közvetítő, az egyháznak szentségi jellege van. Tehát igaz, hogy egyedül Krisztus által juthatsz üdvösség, de Krisztus jelen valóvá mindig az egyház által lesz. Megkérdezem, tetten érhető itt a Krisztus helyettesítésnek az eszméje? Tehát Krisztus, igaz, ezt teljesen elismeri a dokumentum, hogy a ősi keresztény tétel szerint az üdvösség forrása egyedül Krisztus, az egyetlen közvetítő Isten és ember között, de rögtön hozzáteszi az egyház által. Krisztus és az egyház egyek. És Krisztus, az egyház azonos Krisztussal. Ezért az egyházat mindaz a jog megilleti, amely Krisztust megilleti. Most figyeljünk egy következő idézetre. Megmarad ez a tisztség, amelyet az Úr külön Péternek, a rangban első apostolnak adott, és amelyeknek át kell szállnia utódaira. Így marad meg az apostolok egyház kormányzati tiszte is, hogy állandóan gyakorolja azt a püspökök szent rendje. Most jön a lényeg. Ezért az egyház tanítja, hogy a püspökök isteni rendelkezés folytán léptek az apostolok helyébe, és lettek az egyház pásztorai. Aki őket hallgatja, Krisztust hallgatja, aki megveti őket, Krisztust veti meg, és azt, aki Krisztust küldte. Látjuk a Krisztus helyettesítés eszméjét? Aki őket hallgatja, Krisztust hallgatja, mármint a püspököket, aki őket megveti, Krisztust veti meg, illetve azt, aki Krisztust küldte. Azután még egy részletet szeretnék olvasni. A pápa, Róma püspöke és Szent Péter utóda örök és látható őselve és alapja az egységnek mind a püspökök, mind a hívők sokaságában. A római pápának ugyanis tisztsége folytán ő Krisztus helyettese és az egész egyház pásztora, teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van az egyházon, és ezt mindig szabadon gyakorolhatja. Tehát formálisan is kimondja ez a mértékadó dokumentum, hogy a római pápa személy szerint Krisztus helyettese. És ezért van teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma, amit mindenkor szabadon gyakorolhat, mert ha egyszer Krisztus helyettese, akkor mindaz a jog, mindaz a hatalom megilleti őt, amely Krisztust megilleti. Mindezekhez az állításokhoz csatlakozik még az az állítás is, hogy az egyháznak azért van ekkora hatalma, és azért lehet ekkora tekintélye, hogy azért, mert egyfajta tévedhetetlenséget adott át néki Krisztus. Tehát annyira összekapcsolta magát az egyházzal, hogy a Krisztus tévedhetetlensége az az egyházra is vonatkozik. Szeretném ezzel kapcsolatban olvasni a 189. oldalról. Krisztus, hogy megőrizze az egyházat az apostolok által átadott hit tisztaságában, ő, aki az igazság, meg akarta adni egyházának a saját tévedhetetlenségében való részesedést. Még egyszer olvasom, mit mond? Meg akarta adni egyházának a saját tévedhetetlenségében való részesedést. Tehát akkor ezek szerint, ha az egyház egy Krisztussal, akkor a Krisztus saját tévedhetetlenségében részesedik az egyház. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyszerűen egy hit tárgya. Mondhatnám azt is, hogy egy misztikus hitnek a tárgya. És ezért például a római katolikus egyházban a dogma fejlődés, ahogyan ők nevezik, lehetséges a következő formában. Olyan formában lehetséges a dogma fejlődés, hogy ha az egyház egész testülete egyetemlegesen hisz valamit, tehát mondjuk egy hagyomány kialakul, amit a világegyház széles köreiben püspökök tanítanak, hívek vallanak, akkor egyszer csak ez ex cathedra dogmaként kijelenthető, mert az egyháznak Krisztus megadta a saját tévedhetetlenségében való részesedést, tehát ami elterjed a hívők között, és amit a püspökök világegyházban széles körben tanítanak, az egyszer csak az isteni, a tévedhetetlen isteni tanítás rangjára emelkedik. Ez a hivatalos indokolása például az 1854-ben beiktatott Mária szeplőtlen fogantatásának dogmának. Ugye a hivatkozás történik arra, hogy mivel a püspökök a világegyházban tanítják, körkérdést intézett a pápa hozzájuk, a hívek általánosan hiszik, az egyház maga tévedhetetlen, részesedik az Isten saját tévedhetetlenségében, ezért ezt egyszer csak dogma tekintélyre és dogma erőre lehet emelni. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy amikor II. János Pál pápa bocsánatot kért az egyház középkori bűneiért, nem tudom, valaki éles füllel odafigyelte, hogy ez mindig hogy került megfogalmazásra. Az egyház bocsánatot kér eltévedt fiainak, eltévedt gyermekeinek a bűneiért. Egyetlen egyszer sem hangozhat el, hogy az egyház követett el hibát, és az egyház a maga bűneiért kér bocsánatot, mert ez sérteni ezt a dogmát, ezt az abszolút hitet, ami mindennek a sarokköve, hogy az egyház az Krisztus saját tévedhetetlenségében részesedik. És ezért az egyház az, aki kegyesen bocsánatot kér a gyermekeinek, az egyes fiainak az eltévedésért. Tehát, hogy így mondjam, az egyház még ebből is érdemet kovácsol, hogy ő kér bocsánatot eltévedt gyermekeinek a tévedéseiért, de arról nem lehet szó, hogy az egyház maga tévedett, vagy az egyház maga hibázott volna. Aztán így olvasom még egy másik részt. Ez a csalatkozhatatlanság megvan a római pápában, a püspöki kollégium fejében, tisztsége folytán, valahányszor végérvényesen meghatároz és kihirdet egy hittani vagy erkölcstani igazságot, mint az összes keresztények, vigyázat, nem az összes katolikusok, az összes keresztények legfőbb pásztora és tanítója, aki megerősíti testvéreit a hitben. Az egyháznak ígért csalatkozhatatlanság megvan a püspökök testületében is, de rögtön hozzáteszi, amikor Péter utódával együtt gyakorolja a legfőbb tanítói tisztét, tehát nélkülük nem, főleg az egyetemes zsinatokon. Amikor a legfőbb tanítóhivatal által az egyház előterjeszt valamit, most figyeljünk, hogy higgyük Isten kinyilatkoztatásaként, és mint Krisztus tanítását, hívő engedelmességgel kell ragaszkodni döntéseihez. Tehát ugyanaz a hívő engedelmesség illeti meg a tévedhetetlenség, a csalatkozhatatlanság karizmájával rendelkező egyházat, és mindenek előtt annak a fejét, mint amely Krisztushoz illő. Tehát hívő engedelmességgel kell hinni, mint Krisztus kinyilatkoztatását. Szeretném megkérdezni, tökélyre vitele ez az egyház fogalom a Krisztus helyettesítés eszméjének? El kell ismerni, hogy abszolút következetes. Abszolút következetes. Mindenütt következetesen végigviszi ezt a gondolatot. Tehát azt mondja, hogy az egyház, a Krisztust az egyház teszi jelenvalóvá a világon, és ezért az egyházat mindaz a hatalom megilleti, amely Krisztust megilleti. Az egyház részesedik Istennek a tévedhetetlenségében, ezért, amit az egyház és annak feje kijelent, azt Isten kinyilatkoztatásaként hívő engedelmességgel kell fogadni és követni, és ez az egyház nélkülözhetetlen az üdvösségre, mert Krisztust másképpen megközelíteni nem tudod, Krisztust jelenvalóvá, foghatóvá az egyház teszi. Az egyház helyettesíti, az egyház képviseli ezen a földön, az egyház érvényesíti Istennek az akaratát. Most, ahogy végig tekintettük ezt a fogalmat, akkor szeretném megkérdezni, hogy érezzük-e benne a veszélyt. Azt kell mondanom, hogy ezt abszolút hittel kell hinni, de ide aztán tényleg a leghatalmasabb abszolút hit kell, hogy valaki ezt így elfogadja, hogy félrenézzen minden történelmi nyomorúság fölött, és minden jelenbeli gyarlóság fölött, és azt mondja az egyház ennek ellenére. Mégis az egyház az azonos Krisztussal, és az tévedhetetlen, amit az egyház mond. Nyugodtan mondhatnám akár azt is, hogy ehhez igazából egy vakhitre van szükség. Valóban egy vakhitre, egy abszolút hitre, amely nem kérdez tovább, mert ez egy abszolút axióma, és erre ezt, mint egy axiómát el kell fogadni, és akkor már minden következik ebből természetesen és egyszerűen és logikusan, akkor már nagyon szilárdan áll az egész rendszer, de ezt a végső axiómát el kell fogadni, hogy az egyház egyenlő Krisztus, és hogy így mondjam, vakhittel kell hinni, el kell nyomni az embernek magában minden kételj, de hát akkor ez és az, hogy lehetséges az egyházban, volt a múltban, volt a jelenben, ezeket el kell felejteni, mert ez egy abszolút hitnek a tárgya az egyház. Úgy kell hinni benne az egyház Krisztussal azonos voltában, mint Istennek a láthatatlan létezésében is, és valóságában. És ugyanazzal a hívő engedelmességgel kell hozzá ragaszkodni. És akkor az, ugye, ha az ember ezt a vakhitet mégsem tudja elfogadni, mert ugyanis szeretném rögtön hozzátenni, hogy még egy ilyen analógia, tehát egy ilyen hasonlítás is érvényesül léptennyomon, hogy amiképpen Krisztus Isten emberi valóság volt, tehát amikor az Isten fia emberré lett, ugye Jézus Krisztussá lett, akkor ő Isten volt és ember volt. És ezt az analógiát, ezt a párhuzamot alkalmazzák az egyházra. Azt mondják, az előbb olvastuk, az egyház is isteni és emberi elemekből, isteni és emberi elemből álló, összetett, de szétválaszthatatlan valóság. Most egy kicsit nem bánom, ha egy pillanatra meg is állunk, ha nem is várok direkt feleletet, de legalább magában mindenki gondolkozzék, és próbáljon most feleletet adni magában arra a kérdésre, hogy mi a hiba ebben az analógiában, ebben a párhuzamba állításban. Ugye, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor ő Isten és ember volt, és egy szétválaszthatatlan egységben, és hogy ugyanígy kell tekinteni az egyházra, tehát Krisztusnak azzal együtt, hogy emberré lett, isteni tekintélyt tulajdonítunk, ő Isten fia maradt emberi testben is, hogy azt mondja a Biblia, benne lakozott az Istenségnek a teljessége, és egy hasonlat szerint úgy kell tekinteni az egyházra, hogy az egyháznak is van emberi oldala, van emberi valósága, mint ahogy Krisztusnak is volt, de van egy isteni eleme is, a kettő szorosan összefügg, szétválaszthatatlan egymástól, és akkor is isteni, ha van emberi oldala. Akkor is isteni és tökéletes az egyház, ha van emberi oldala. Nos, aki elgondolkozik ezen, mit talál ebben a tételben, hogy így mondja, megragadni való pontot, ahol az egész problematikussá válik? Nem tudom, ki, ahogy eltöpreng, megtalálja-e. Nos?
Azonosítja magát Istennel.
Hát igen, de egész eddig ezt láttuk, de ebben a párhuzamban, igen.
Szerintem az, hogy ezen túl nem tudjuk, hogy mit mond Krisztus és mit mond az egyház.
Igen, de ez még mindig csak a Krisztus helyettesítés eszméje. Én azt szeretném megtudni, hogy a párhuzamba állításban mi a probléma. Hogy ezt egy az egyben párhuzamba állítja, hogy még határozottabban kimondom, hogy ugyanúgy van az egyháznak isteni és emberi oldala, mint ahogy Krisztusnak van isteni és emberi oldala, és a kettő szétválaszthatatlan egységben van. Tessék?
Az egyháznak nincs isteni oldala. Ez bizonyíthatatlan.
Ez is egy megközelítés. Tessék?
Hogy mindenki Isten tulajdonságokkal.
Tessék?
Emberi tulajdonságokkal Isten tulajdonságokkal.
Igen, érdekes felelet ez is, az emberi istenit. Igen, na még egy kicsit én pontosítom, azért Jézus nem tette le isteni voltát. Igen, Isten volt. Igen. Igen. Szóval ő Istenből lett emberré, ugye, és itt viszont ember akar Istenné lenni. De még mindig nem a leglényegesebb pontot találtuk meg, tessék?
Mindegy, az emberré vált Krisztus lett az üdvözítő az emberiségnek, így akkor az egyház is üdvözítővé vált.
Na de hát ez már elismert tétel, ezt nagyon határozottan kimondja.
Isteníti az egyházat.
Igen, ezt mindenki ezt mondta lényegében, tessék?
A apostol kijelent, hogy ami testi született, test, és ami lélektű született, lélek az. Tudom, mondják a többiek, hogy az istenségére vette fel az emberi testet.
Igen.
De hát akkor én mint ember nem vettem fel az Isten testét. Igaz, én csak a Szent Lelke által tudok, mondjuk a Szent Lelke által tud vezetni különféle dolgokat.
Igen.
De nem lehetek Isten is, és ember is egy egyszer.
Ez megint csak egy állítás, ez igaz, de csak egy állítás. De még mindig nem találtuk meg a legérzékenyebb pontot, tessék.
Ezen kívül van egy olyan különbség is, hogy Jézus Krisztus egy személyben volt ez a kettő, ebben az esetben pedig az egyház, meg Jézus Krisztus és az emberi elem emeli be azt, hogy ő az Isten. Tehát két külön objektum lesz egyé.
Ez is nagyon érdekes,
gondolom. Jézus Krisztusban pedig egy személyben volt ez a kettő. Arról, és az Úr már mondta előttem, a másik pedig az emberi elem mondja mindezt.
Igen.
Tehát az értéktelenebb, hogy így fejezem ki, mondja.
Igen. Ezt. Tehát nagyon érdekes volt minden megjegyzés. Örülök, hogy ilyen élénk a részvétel, majd gondolom a kazettán valahogy megoldjuk ezt a párbeszédet közben, de azért megéri. Tehát most egy nagyon érdekeset hallottunk, azt mondtuk, hogy Krisztusban a személy egyesítette a kettőt, az isteni és az emberi elemet. Az egyház esetében pedig az isteni és az emberi elem egységére semmiféle alapot vagy logikai érvet nem tudunk mondani. Itt két különálló dologról csak állítjuk, hogy egy. Aztán az is elhangzott, hogy itt az alacsonyabb rendű az emberi vallja magáról, hogy ő isteni is. Ugye, tessék, még kijelentkezett?
Emlékszem, hogy Jézus azt mondta a tanítványának, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhetek. Itt pedig, mint hogyha nálam nélkül.
Hát ugye az állítás szintjén nem, a gyakorlatban viszont teljesen autonóm emberi módon működik az egész intézmény. Ez világos, de az igényt igényli azt, hogy Krisztus helyettese és Krisztussal azonos. Tessék?
A megváltás munkája.
Jézus a megváltás. Igen, úgy van, az pontosan igaz. Még valaki? Tessék?
Nincs azt mondta, hogy Isten tölgyöri,
tehát
nem magán képviseli, hanem ő Isten tölgyöri, és minden megteszi Isten nevében, és ő játok, hogy nem soha lesz.
Igen.
Az egyház pedig azt mondja, hogy minden, amit ő tesz, az az Isten.
Igen, ez is nagyon szép és pontos megfogalmazás volt, de most már valahol véget vetünk. Valaki még akar újabbat mondani ezekhez képest?
A jó Isten, Jézus, feláldozta magát azért, hogy helyettesünk legyen. Hát a pápa hol lehet helyettes? Ő nem volt áldozatot.
Igen. Igen, hát itt helyettes áldozatnál már nem alkalmazzák az analógiát, csak úgy, hogy az egyház ott olyan értelemben alkalmazzák, hogy az egyház az, aki újra és újra bemutatja Krisztus áldozatát. Tessék?
Leginkább én ott látom, hogy meg lehet fogni ennek a hamiságát, hogy nincs róla isteni kinyilatkoztatás.
Ez megint egy dolog, ez is igaz, hogy nincs róla, de ha valaki az isteni kinyilatkoztatást nem tekinti önmagában mértékadónak, már pedig a római egyház nem tekinti, hanem azt mondja, hogy a isteni dolgokra való bizonyosságát egyaránt veszi a Szentírásból és a Szent Hagyományból, azt is Szent Hagyománynak mondja, és azt mondja, hogy mind a kettőnek az értelmezésére egyedül az egyház eleven tanító hivatala hivatott. Tehát így mondjuk ez nekik nem problematikus. Ebben a gondolatrendszerben nem problematikus az, hogy a kinyilatkoztatásban nincs róla szó. Most már hadd mondjam ki én a végső szót. Mindeddig nem hangzott el a leglényegesebb, és most akkor mindjárt rá fogunk jönni. Tehát Krisztusban Isten és ember volt együtt. És ennek ezzel párhuzamba állítják, hogy az egyházban is van emberi és isteni elem szétválasztatatlanul együtt. Most szeretnék rám tudni, milyen volt Krisztusban az emberi elem is? Bűntelen, hibátlan, tökéletes. Mert ő bár mindenestől hasonlóvá lett hozzánk, de soha nem vétkezett. Az egyház esetében az emberi elem, mondjuk most ne vitassuk azt, hogy ott az isteni elem, de az emberi elem tökéletes, bűntelen, hibátlan. Ezt még maga az egyház sem állítja. Sőt, azt állítja az egyház, hogy ezzel együtt el kell fogadni, mert hát nem logikus, Krisztusban is volt isteni és emberi elem. Hát akkor az egyházban mit van isteni és emberi elem? Csak hogy az egyházban lévő emberi elem tele van bűnnel, nyomorúsággal, gyarlósággal, már pedig Isten bűnnel együtt nem lakik. Tehát azt, hogy szoros egységben van az isteni és az emberi elem, ezt Krisztusnál lehetett, mert az emberi elem is bűntelen és hibátlan volt. De az egyházban, ahol az emberi elem tele van nyomorúsággal, történelmi hibákkal, bűnökkel, azt állítani, hogy ez szétválaszthatatlanul egy az Istennel, és itt az isteni elem és az emberi elem szétválaszthatatlan, ez annyi, mintha azt mondanánk, hogy Isten bűnnel együtt lakik, ez annyi, mintha azt mondanánk, hogy Isten mindezeket a történelmi bűnöket és nyomorúságokat elfogadja és túlnéz ezeken. Ez körülbelül ezzel egyenlő. Azt hiszem, akkor világos mindenkinek, hogy ebben az összehasonlításban mi az, ami rendkívül problematikus, mert együtt lehet isteni és emberi, ha az emberi is bűntelen. De bűnös, nyomorult tévedésekkel, hibákkal, bűnökkel terhelt emberi és az isteni szétválasztatatlan egységét hirdetni, ez annyi, mintha az Istennek a bűnnel való megalkuvását és az egyetértését állítanánk, és ennek az elfogadását. Tehát ez a nagyon súlyos tételeben. És most lehet, hogy egy kicsit túlléptük az időt, úgyhogy nagyon igyekszem, hogy térjünk az egyház biblikus fogalmára, mert akkor érdekes az eddigi elemzésünk, ha össze tudjuk hasonlítani az egyház biblikus fogalmával. Hát először is kezdjük abban azzal, hogy az egyház, a magyar egyház szavunk mit fejez ki? Kinek mi jut eszébe? Egyház, ugye? Egy ház, ami, ha nem is mondjuk fizikai értelemben vett egyházi székház, de mindenképpen egy szervezet, egy szerkezet, egy testület, egy intézmény, mert egyház, ez van benne. Valami egységes szervezet, intézmény, testület. Akkor azután szeretnék arra rámutatni, hogy a bibliai fogalom nem ez. A görög szövegben, az újszövetség szövegében egyetlen egy szó jelöli az egyházat, ez pedig így hangzik, eklészia. És ez a kaleó görög igéből származik, ami azt jelenti, hogy hívni, kihívni. Ugye az ek az meg bólből, eklészia, a kihívottaknak a közössége. Tehát az egyház fogalom, rögtön látjuk, hogy nem szervezet, nem intézmény, nem egyházi hierarchia, hanem egy hívő nép, a kihívottaknak, az elhívottaknak a közössége. Radikálisan más. Ég és föld fogalom. Na most akkor valaki azt mondhatná, de a Bibliában csak van szó anyaszent egyházról. Pál apostol is, ugye olvassuk a Bibliánkban, az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. fejezetében, hogy azt mondta ugye ott a presbitereknek, ugye az efézusi gyülekezet vényeinek, hogy legeltessétek a Krisztus köztetek lévő nyáját, hogy Isten titeket felvigyázókká tett az ő anyaszent egyházában. Hát akkor ugye vannak egyes kihívottak közösségei, de van egy anyaszent egyház. Az mégiscsak egy intézmény, és mégiscsak egy testület. Tudjuk, hogy gyakori az anyának, az anyaképnek az alkalmazásra az egyházra, hogy az egyház az anya. Most jön az érdekes dolog, a Bibliában nincsen ilyen. Az egész új szövetség szövegében nem szerepel ilyen fogalom, hogy anyaszentegyház. Ahol a Bibliánk anyaszentegyházat fordított, ott már a megkövesedett egyház fogalom dolgozott, mert az eredeti szövegben ugyanúgy eklézia van, és az égvilágon semmi más. Csak ez az egy, a kihívotta közössége. Hadd menjek tovább. További érdekesség, hogy a Bibliában ugyanúgy eklézia neve egy helyi közösségnek, egy helyi gyülekezetnek, mint a gyülekezetek összességének. Tehát nincs egy külön nagy egyházi intézmény, egy hierarchikus egyházi intézmény, egy anyaszent egyház, és nincsenek külön helyi ekléziák a kihívottaknak, a hívőknek a közösségei. A Biblia csak ismer helyi közösségeket, helyi ekléziákat, és ezeknek az összességét, mint az ekléziát, az összes kihívottaknak a közösségét. Itt is sorba idézhetnék bibliai szövegeket. Aztán hadd mondjam tovább, a Bibliában püspök sincs. Mi olvasunk a Bibliában arról, ugye, hogy a püspöknek milyen tulajdonságai legyenek, de a görög szövegben csak az van, hogy episzkóposz, ami azt jelenti, hogy felügyelő. És az episzkóposz, az pontos váltó fogalma a presbüterosznak, ugyancsak a görög szövegben, ami pedig azt jelenti, hogy vén. Teljesen egyértelműen végig sorolhatnám itt a bibliai igéket, hogy ugyanarra az egyházi tisztség, gyülekezet vezetői tisztségre, vagy a helyi keresztény közösség vezetőjének, vagy felelős tisztségviselőjének a neve egyik helyen presbüterosz, vén, ami azt jelenti, hogy már az Ószövetségből származik, hogy tapasztalt vezető, nem életkort jelent, hanem tapasztalt vezető, a másik pedig felügyelő, felvigyázó. Ugye, aki ennek a keresztény közösségért felelős, és ennek az elöljárója. De nincsen püspök. Nincsen pap, és nincsen püspök. Az új szövetség szövegében egyetlen egy helyen sem. Sőt, menjünk tovább. Mit mondott Jézus Krisztus, Korintusiak azért első levél 11. fejezet 3. versében olvassuk, ezt írja a keresztényeknek, minden férfiúnak feje a Krisztus. Miért érdekes ez a szöveg? Nem azt mondja, hogy minden kereszténynek feje a lelkész, a lelkésznek feje a püspök, és így tovább, hanem azt mondja, közvetlenül minden kereszténynek feje a Krisztus. Hadd lépjek tovább. Máté evangélium a 23. fejezet 8. verse. Ezt mondta Krisztus, ti pedig ne hívjatok senkit atyátoknak e földön, mert egy a ti atyátok az Isten, mestereteknek se hívjatok senkit, mert egy a ti mestertek a Krisztus, doktorotoknak se hívjatok senkit, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Hogy ez mennyire következetes eszme a Bibliában, emlékezzünk arra, hogy Péter apostol is az első levelében, az 5. fejezetben úgy nyilatkozik a keresztény közösség tagjainak, hogy kérlek titeket, én a presbitertárs. Ugye? Tehát van egyháztag, van presbiter, van episzkópusz, ami egy és ugyanaz, de ezen kívül semmi több nincs. Minden férfiúnak feje a Krisztus, egy a ti atyátok, egy a ti doktorotok, egy a ti mesteretek a Krisztus. És most már közel vagyunk ahhoz, hogy megértsük a bibliai egyház fogalmat. Tehát a bibliai egyház fogalom szerint a kihívottak, akiket Isten az ő szavával elhívott, akik újjászülettek, akik szívből megtértek, ezek hogyan lesznek egy közösségé? Összetartja őket egy jogi szervezet? Ilyen nagy corpus juris kell hozzá? Ilyen nagy jogi törvénykönyv, szabályozások, hogy ezek hogy lesznek egyek? Nem. Hanem Krisztus így mondta a főpapi imájában, hogy egyek legyenek mi bennünk. Tudnélik, ha minden férfiúnak a feje a Krisztus, ha minden egyes kereszténynek a feje Krisztus, ha mindenkinek ő a mestere, doktora, atya, akkor ő egyformán irányítja valamennyit, és egyek ő benne. Tehát tökéletesen megvan az egység, és tökéletesen megvan az egységes irányítás, csak hogy ez az egységes irányítás nem emberi és nem embertől való, hanem Krisztustól. Tehát ebben az egyház képletben Krisztus élő Isten. Itt az Isten élő Isten, és minden egyes megtért keresztényel közvetlen kapcsolatot tartó Isten. Ezért könyörgött Jézus úgy, hogy egyek legyenek mi bennünk. Sőt, Jézus a főpapi imájában mondott még egy fontos dolgot. Azt mondta a főpapi imádságában, hogy szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Mit jelent a Biblia fogalom világában a megszentelés? Azt, hogy az önző természetnek a kinövéseit Isten kineveli az emberből, megszenteli, összhangba hozza az Isten örök erkölcsi törvényével, az Isten igéje kívánalmaival. Tehát az egyek legyenek mi bennünk, az két alapja van, hogy megvalósul. Mert egyrészt mindenki Krisztustól veszi közvetlenül az irányítást, és Krisztus egységbe vonja őket, és egyféleképpen irányítja őket. A másik alapja pedig az, hogy az önző természetnek a kinövései, amelyek még az végső elvekben egyetértő emberek között is összeütközéseket, meghasonlásokat indíthatnának el, ezeket a megszentelő ige lefaragja az emberekről. Ha olyan emberekből áll a keresztény közösség, akiket az Isten igéje megszentel, tehát lefaragja a jellemükből az önző, önös, egymással szemben álló tulajdonságokat, és ha kiütköznek ezek az emberi hibák, képesek ezeket belátni, képesek megbánni, képesek egymással elrendezni, képesek változtatni az Isten segítségül hívásával, akkor jogi szabályok nélkül, hierarchikus fölé alárendeltség nélkül ebből egy bámulatos és tökéletes egység jön létre. És Jézus nem véletlenül azt mondta, hogy ha ilyen keresztény egyház jön létre, akik egyek ő benne, akiket az ige megszentel, akkor azt mondta, akkor elhiszi a világ, hogy te küldtél engem. Mert ez egy tünemény. Ez egy hasonlíthatatlan, csodálatos jelenség az emberi történelemben. Mert ugye az önző emberek olyanok, mint akik között a centrifugális erő dolgozik. Ideig óráig valami eszme összekapcsolja őket, ideig óráig összetartanak, határozottan azt egyszer csak szétrobbannak, egymásnak esnek. Az emberi közösségek hihetetlenül törékenyek, és többnyire csak úgy jönnek létre, hogy valaki vagy diktátori vezetés alá vonja őket, ugye, vagy valami hasonló módon, de hogy minden kényszer nélkül tökéletes szabadságban létrejöjjön egy emberi közösség, tökéletes szabadságban csak akkor jön létre egy emberi közösség, amikor a szabadság egy jottányit nem sérül, amikor az ember, mindenkinek feje a Krisztus, mindenki elfogadja az ő vezetését, és az ő irányítását, amely jótékony és egységes és egyirányú, és amikor mindenkit megszentel az Isten igéje, tehát ha úton vannak is, ha küzdenek is a gyengeségekkel, de ahogy mondtam, képesek belátni, képesek korrigálni, képesek megtört közösséget helyreállítani, és pedig minél gyorsabban, tehát így tud létrejönni egy szabadságban, tökéletes szabadságban bámulatos emberi közösség és bámulatos emberi egység. És Jézus azt mondta, amikor ilyen van, akkor elhiszi a világ, hogy őt Isten küldte, hogy itt valami olyan hatalom dolgozik, itt valami olyan valósul meg, ami annak a bizonyítéka, hogy létezik természet feletti isteni erő, és létezik Isten igazság, amely embereket így át tud formálni, és embereket így tud egyesíteni. Na most akkor menjünk még egy picit tovább, hogy ez az egyház mennyire lelki valóság, ugye Jézus erre azt mondta, Péter első levelét idézem, hogy ti épüljetek fel lelki házzá, mondta a keresztények tagjainak, keresztény közösség tagjainak, tehát ez egy lelki ház, mert a Krisztussal való lelki összeköttetés tartja össze és épül fel. Tehát hasonlítsuk ezt össze, amit az előbb olvastunk a KT-ből, hogy alkotmányos és rendezett társaság, hierarchikus egy emberi szervezet, hasonlítsuk össze ezzel, amit Jézus mondott, hogy ti magatok is épüljetek fel lelki házzá. Tehát ez egy lelki ház, teljesen más jellegű emberi közösség. És aztán emlékezzünk János evangélium a 10. fejezetére, ahol Jézus megint más hasonlattal, de ugyanezt mondja, azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. És a végén is mi szerettük idézni, hogy Jézus azt mondta, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell szólítanom, és lesz egy akol és egy pásztor. Unos untalan halljuk ezt a jelmondatot, hogy hát végül egy látható egyházban kell egyesülni a keresztényeknek. Ezt a mai ökumenikus mozgalom így szó szerint vallja, egy látható egyházban kell egyesülniük az összes keresztényeknek. Csak hogy az eredeti szövegben itt se akol van, hanem nyáj. Azt mondja, hogy lesz végül egy nyáj és egy pásztor. És megmondja, hogy miből lesz egy nyáj és egy pásztor, mi tartja össze a nyájat? Kizárólag a pásztornak a személye, nem? Gondoljunk a hasonlatra. Kizárólag a pásztor személye tartja össze őket. És Jézus a hasonlatban egyértelműen teszi, ő a jó pásztor. És azt mondja, hogyan irányítja az övéit? Hallják az én szómat, és követnek engem, megint csak engem követnek, közvetlenül tőle függnek, közvetlenül ő utána mennek, és ebből lesz egy nyáj és egy pásztor, mondta Jézus. Ez az egyháznak a biblikus fogalma. És azt láthatjuk, hogy itt van egy nagyon-nagyon fontos fogalom, tudnélik, hogy hogy irányítja Krisztus az övéit, hogyan feje Krisztus az egyháznak, gyakorlatilag hogy valósul meg, hogy ő a feje az egyháznak. És hogyan valósul meg az, hogy hallják az ő szavát és követik őt? Úgy, hogy létezik az Isten beszéde, amit a Biblia foglal magában. Létezik az Isten beszéde, de létezik az Isten emberélet beszéde. Tehát Krisztust követni a gyakorlatban úgy lehet, hogy ezt a beszédet követjük. És ehhez a beszédhez társul a Szentléleknek a befolyása, aki ihlette ezt az ígét. Tehát Krisztus úgy feje az embereknek, ha az emberek megismerik és követik az ígét, és hogyha a Szentlélek munkálkodik bennük, hogy ezt az igét megértsék, és ezt az igét teljesen magukévá tegyék. Tehát az ige nélkülözhetetlen eleme a biblikus egyháznak. Biblikus egyház nem képzelhető el az ige nélkül. Ugye, tehát itt így lehet mindennek a mértéke az Isten, és így lehet mindenki az Istennek a vezetése alatt az ige által. Jézus azt mondta földi életében, Lukács evangélium 8. fejezet 21. versét idézem, azt mondta, kik az én testvéreim, akik az Isten beszédét hallgatják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Tehát Jézus az egyház legegyszerűbb és legfontosabb meghatározását így adta meg, hogy akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, ezek a kihívottak, ez az ő földi családja, ez az ő földi egyháza. Na most egy pillanat alatt láthatjuk, hogyha az ige ereje, az íge tekintélye meggyengül, akkor ilyen egyház nem lehetséges. Akkor azonnal szükség van a szervezetre, azonra szükség van a hierarchiára, hogy valami összetartsa ezt az egészet. És most már egy kicsit túl is léptem az időt, elnézést kérek, még egy pár perc figyelmet kérnék, mindjárt befejezem. Itt szeretnék egy pillanatra még arra is rámutatni, hogy van az a híres nevezetes ige, a Máté evangélium a 16. fejezetében, ugye, ahogy Jézus azt mondta Péternek, te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem fel az én anyaszent egyházamat. Tudjuk, hogy ez a római katolikus egyházban sarkalatos tétel, és az az állítás, hogy a kőszikla Péter. Nem akarok ebbe a témába belemenni, mert erről nagyon részletes és pontos irodalmat is lehet olvasni, és csak annyit mondanék, hogy a görög szövegben ez így hangzik, én is mondom néked, hogy te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán építem fel az én anyaszent egyházamat. Ugye, ha Jézus azt akarta mondani, hogy Péteren, akkor azt mondta volna, hogy te Petrosz vagy, és én ezen a Petroszon építem fel az én anyaszent egyházamat. De itt valami nem stimmel, mert azt mondja, hogy te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán építem fel az én anyaszent egyházamat. Ugyanis a Petrosz az azt jelenti, hogy kő-kődarab, sziklatömbről levált kődarab, a Petra meg azt jelenti sziklatömb, szikla alap. És amikor Pál az Efézusiakhoz írt levél második fejezete utolsó versében azt írja a keresztényeknek, ti is fölépítettetek a proféták és apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akkor ez tökéletes magyarázatul szolgál a Petrosz és a Petrára, nem? Tehát a proféták és az apostolok alapkövek, de a szegletkő, a sziklatömb, a szikla alap maga Jézus Krisztus. És akkor itt folytatnám tovább. Krisztus még egyszer beszélt kőszikla alapról a híres hegyi beszédben. És ott hogy magyarázta, hogy mit kell közelebbről érteni azon, hogy kőszikla alap? Ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi, hasonlottam a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Tehát Krisztusra építeni, ez így csak egy eszme. Krisztusra építeni a gyakorlatilag úgy lehet, ha minden az ő beszédére alapozódik, ha minden az Isten beszédére épül. Ezért mondta Jézus, aki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi, az építette kősziklára a házát. Aki Krisztus beszédeire épít mindent, ott Krisztus a szegletkő. Ha egy keresztény közösségben minden az Isten beszédére épül, akkor annak kőszikla alapja van, és ez a kőszikla Krisztus, mert az ő beszédeire épül. A Krisztus igényére épül a közösség. És utoljára akkor azt mondhatjuk, hogy vajon a protestáns egyházak egyház fogalma és az protestáns egyházak gyakorlati egyházi intézménye megjelenésében miért kezd egyre jobban hasonlítani a római katolikus modellhez világszerte? Miért? Két oka van. A protestantizmusnak a nagy tragédiája már a 16. században a következő volt, az, hogy nem állított helyre egy fontos bibliai tételt, és pedig a gyermekkeresztség helyére vissza a felnőtt keresztséget. A személyes megtérés alapján, önkéntes szabad választáson alapuló felnőtt keresztséget, ahogy eredetileg volt. Ez a reformációnak, a visszaalakításnak egy sarkalatos kívánalma lett volna. Mivel ennek a visszaállítása nem történt meg, mivé lettek az összes protestáns egyházak? Népegyházá. Mi az, hogy népegyház? Azt jelenti, hogy testi születés alapján lesznek az emberek az egyház tagjaivá. Ha X felekezetnek a tagjai voltak a szülők, automatikusan annak a felekezetnek a tagjaivá lesznek a gyermekek. Megkérdezem, egy ilyen népegyházi képletben létrejöhet olyan egyház, ahol mindenkinek Krisztus a feje, ahol mindenki a Krisztus igéjét követi, nem jöhet létre, fizikai lehetetlenség. Mert testi születés alapján annak az egyháznak a tagjai, tehát nem lehet összetartani ezzel a kötelékkel, hogy mindenki Krisztus szavát követi, mindenki hallja az ő szavát és követi őt, mindenkinek feje a Krisztus, és a Krisztus igazgat mindent egységesen. Nélkülözhetetlenné válik az egyházszervezet, a hierarchikus egyházszervezet bevezetése, nélkülözhetetlenné válik az egyházi tekintélybeiktatása, mert már egy vegyes tömeget nem lehet másképp egyben tartani, és nem lehet másképpen irányítani. És a másik pedig, ami ide vezet, az ige tekintélyének a meggyengülése. Mert ugye a modern korban, a korszellemnek a hatására, hogy mondtam, a történetkritikai írásmagyarázat bevezetésének a hatására, meggyengült ez, hogy hogy Isten szava. A Biblia, megszűnt ez, hogy a Biblia igény egyenlő Isten szava. Ahogy Pál mondta, hogy ez valósággal az Isten beszéde, ez megszűnt. Tehát a protestantizmus is már lényegében hagyománynak tekinti a Bibliát, amelyben valahol benne van az Isten szava, az Isten történeti cselekvése, de alapvetően egy hagyomány rétegbe ágyazva van valahol benne az Isten beszéde, amiből mindenkori teológia különíti el a ma érvényes isteni kinyilatkoztatást. De megszűnt ez, hogy az Isten beszéde, mint objektív fogalom létezik, mint egy biztos mérce létezik. Ha ilyen mérce nincs, akkor nincs az a szó, amely mindenkit irányítson, ami után mindenki megy, amely egységbe vonja az egyházat. Tehát a népegyházi képlet és a Biblia Isten beszéde voltának a meggyengülése, ennek az elvnek a felbomlása vezetett oda, hogy a protestáns egyházak is egyre jobban hasonlítanak a római katolikus egyház képlethez, és a tekintély elvű egyházi vezetés jut érvényre. És végül szeretném megkérdezni, hogy bármely biblikus közösséget nem fenyeget bármikor ez a veszély? Ha meggyengül az, hogy személyes megtérésen, megszentelődésen alapul, ahol az ige megszenteli az embereket, ahol az emberek állandóan hallgatják Krisztus szavát és követik, ha ez meggyengül, abban a pillanatban erősödik az egyházszervezet, azonnal elindul a hierarchikus egyházszervezet felé való fejlődésnek az útján, mert akkor emberi helyettesíti az Istenit. És az óriási veszély, megkérdezem, tudja ember tévedhetetlenül helyettesíteni Istent? A Biblia szerint minden ember hihetetlenül törékeny. Ha már éppen Péter apostolnál tartunk, Péter apostol, ugye megkérdezem, tévedhetetlen volt? Ha már a római egyház azt vallja, hogy Péter apostolra épül, mint kősziklára az egyház, most tekintsünk el az egyház történeti valóságtól, a Biblia szöveg eredeti értelmétől, de hogy mutatja a Biblia Pétert? Úgy mutatja be Pétert, hogy egyszer csak, amikor Jézus beszélt az eljövendő szenvedéseiről, akkor mit mondott? Mentsen, Uram, Isten, nem eshetik meg ezt te veled. Jézus hogy utasította őt helyre? Azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, hanem az emberi dolgokra. Tehát Sátán tudta birtokba venni egy pillanatra Pétert, és nemhogy csak nem azt az Isten akaratát mondta, hanem amit Sátánt akkor akart sugalni, hogy megzavarja Krisztus és a tanítványok kapcsolatát, és meggyengítse magának Krisztusnak a küzdelmét azért, hogy önként előre menjen az ő áldozata útján. Tehát Jézus maga mondta ki, hogy Pétert Sátán tudta egy pillanatra a sugallata alá vonni. Noha őszinte ember volt, és igaz ember volt. És amikor már aztán Jézus feltámadt, még utána se volt, ugye Jézus mondta neki, hogy idővel megtérvén a te atyád főjeit erősítsed. Ha valaki azt mondaná, hogy ezt a tévedhetetlenség azután érvényes, miután Jézus meghalt és feltámadott, és ő már az árulása után, nem az árulása, hanem a Krisztus megtagadása után, igazán mélyen megtért, és hát azután már tévedhetetlen volt. Olvassuk el a Galácia beliekhez írt levélben. Pál apostolnak egyszer szemtől szemben nyilvánosság előtt kellett megrónia, mert megalkuvásból képmutatóskodott, és nem mert a pogányokkal együtt enni, mikor ott olyan judaista zsidó keresztények voltak jelen. És Péter alázatosan el is fogadta ezt a feddést. Tehát sem az emberi tényszerűség, sem az emberi logika, sem a Szentírás alapján nem áll fenn az, hogy akár egyházvezetők, akár egyház részesedhetnék a tévedhetetlenség isteni tulajdonságában. Nem áll fenn. Akkor viszont megkérdezem, veszélyes a Krisztus helyettesítés eszméje? És miért veszélyes? Mert az emberinek isteni tekintélyt igényel, és feltétlen hitbeli engedelmességet az emberektől is hitbeli követést. Ez a borzasztó, mikor az tévedő emberi, az esendő emberi isteni, tévedhetetlen isteni tekintélyt igényel magának, és a Krisztus helyettes eszméje odafejlődik, hogy a tévedő emberi hitbeli engedelmességet kíván az emberektől. És az emberek, mintha Istent követnék, lelkiismereti engedelmességgel követhetnek olyan tanukat és olyan emberi irányítást, ahova akár a Sátán furakodhatott be, mint ahogy ez Péter esetében is megtörtént. Tehát azért azt hiszem megértettük, hogy milyen jelentősége van ennek a kérdésnek, és ne felejtsük el a biblikus egyház fogalmat, És ne felejtsük el, hogy ha az egyház ettől a biblikus egyházfogalomból kimozdul, akkor mindig elindul ennek a veszélyes egyházi modellnek az útján, ahol akármi isteni tekintély rangjára emelkedhet, és jó szándékú, őszinte emberek hívő engedelmességnek a fegyelme alá vettetnek valami olyasmi iránt, ami pedig nem is az Isten szájából származik, akár tökéletesen ellentétes is lehet az Isten akaratával, vagy az Isten gondolatával. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést kérek, hogy az időt kissé túlléptem, és akkor most egy kis szünet után a terem belső felében szokás szerint megtartjuk a beszélgetést.